Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, folytassuk azzal a kompendium áttekintését, hogy az egyház, illetve annak nemzetközi jogalanyként fennálló intézménye, a Szent Szék vagy Apostoli Szék a maga szuverenitásának teljes elismerését a nemzetközi közösségen belüli jogalanyiságának tudomásul vételét kéri a világtól, hiszen ezen alapul a Szentszék diplomáciai szolgálata, mint régi és bevált gyakorlat eredménye, eszköz, amely nem csupán a Libertas Ecclesiae, az egyház szabadsága érdekében munkálkodik, hanem az emberi méltóság védelmezéséért és követeléséért, s olyan társadalmi rendért, amelynek alapértéke az igazságosság, az igazság, a szabadság és a szeretet. Ennek a tevékeny nemzetközi szerepvállalásnak vannak olyan keresztény küldetésünk lényegéből fakadó elemei, amelyek különös súllyal való képviselete a nemzetközi kapcsolatok porondján az egyház társadalmi küldetésének lényegéhez tartozik. Ilyen a népek közötti együttműködést biztosító jogrendszer kialakításának sürgetése, mert ez a biztosítéka annak, hogy minden nép és állam hozzájusson a fejlődés lehetőségéhez a politika, még inkább a gazdaság világában. Ezért a társadalmi tanítás bátorítja az együttműködés azon formáit, amelyek alkalmasak arra, hogy a szegény és alulfejlett országoknak a nemzetközi piachoz való kapcsolódását megteremtsék. Ez pedig nem más, mint egy új, igazságosabb világgazdasági rendszer kialakításának sürgetése a globalizáció könyörtelen piaci logikája ellenében. Igen sürgető feladat a szegénység, az elszegényedés és a fejlett világban is felbukkanó új típusú szegénység elleni küzdelem szorgalmazása, a szolidaritás és a szubszidiaritás elveinek a nemzetközi kapcsolatokban való érvényre juttatása. Annak az adósság és hitelválságnak a megfékezése, amely a világot különösen a gyengéket sújtja és hozza kilátástalan helyzetbe. A nemzetközi kapcsolatok világában felbukkanó legfontosabb érték mindezek mellett a béke megteremtése vagy megőrzése, a háborús konfliktusok és pusztítás végérvényes kiiktatása az emberiség életéből. Az egyház biblikus alapon Izaiás proféciájával tanítja, hogy ez a béke a társadalom együttélésének útja, amit az a messiási békelátomásban válik különösképpen világossá. Ha minden nép az Úr házához vonul, ő pedig megmutatja nekik útjait, akkor tudnak a békeösvényén vándorolni. Korunk ideológiai és politikai fanatizmus ellenében az egyház hirdeti, hogy a béke nem a háború hiánya szünetelése, vagy a tőle való ideiglenes tartózkodás, hanem az emberi élet természetes állapota. Termékenység, jólét, bőség, a félelemtől való szabadulás és belső lelki öröm, amelyet megtapasztalnia az egész emberiségnek Istentől kapott, de állandóan megvalósítandó joga. Az egyháznak az utóbbi idők szentatyái által kifejtettek értelmében ezért szilárd meggyőződése, hogy a béke egyetemes érték és feladat, amit a társadalom olyan észszerű és erkölcsös rendje alapoz meg, amely gyökerét magában Isten leli meg, aki a lét forrása, az alapvető igazság és a legfőbb jó. A béke tehát nem egyszerűen a háborútól való tartózkodás, és nem is az ellenséges erők valamiféle stabil ellensúlya, hanem olyan valami, ami az emberi személy helyes szemléletén alapozódik, és az igazságosságra és a szeretetre épülő rend megteremtését követeli. Ez a béke fejlődő, emberi küzdelem állán megteremthető és megőrizhető valóság. Az emberbe beleoltott szeretet és jóság kibontakoztatása, amely az élet minden területén az erőszak és a jogtalanság visszautasításából, a kölcsönös fenyegetéstől és fenyegetettségtől való megszabadulás szándékából nyerheti az erejét. A tanítóhivatal világos és egyértelmű megfogalmazása szerint a háború csapás és sohasem megfelelő eszköz azoknak a problémáknak az alkalmas megoldására, amelyek a nemzetek között felmerülnek. Soha nem volt az, és soha nem lesz az, mert csak újabb és újabb konfliktusokat vált ki, egész régiókat, nemzeteket, nemzedékeket hajszolva értelmetlen pusztulásba. Különösen, ha meggondoljuk, hogy az emberiség pontosan annak egy része, a nagyhatalmak által birtokolt nukleáris és egyéb tömegpusztító fegyverek arzenálja, ma már a teremtés egész művének megteremtését is lehetővé tenné. Az utóbbi évtizedek ugyanakkor azt is bizonyították, hogy nem a háborús fenyegetés, egymás sakkban tartása a béke megoldásának az emberiség javát szolgáló eszköze, hanem egy olyan nemzetközi békerend megteremtése, amely fegyvercsörgetés nélkül és nem az erősebb diktátuma által is alkalmassá válhat azoknak a konfliktusoknak a megoldására, amelyek fegyveres összeütközéssel fenyegetnek. A tanítóhivatalnak szilárd meggyőződése, hogy a támadó háború önmagában jogtalan és erkölcstelen, a megtámadott félnek azonban joga és kötelessége, hogy védelmét megszervezze. Ám ennek a védekező, kényszerű hadviselésnek is megvannak a maga szigorú feltételei. Így a béke megőrzésének bizonyos lehetetlensége, az ellencsapásnak a szükségesnél és indokoltnál nem nagyobb mértéke, a polgári lakosság megkímélése. Hagyományosan ilyen és hasonló körülmények fennállás esetén szokás igazságos háborúról beszélni, II. János Pál prófétai megnyilatkozása óta azonban tudjuk, hogy ez a megfogalmazás félrevezető. Soha semmilyen háború nem lehet igazságos, még ha jogos is, hiszen az emberi életek ember általi kiváltását, még ha néha elkerülhetetlen is, igazságosnak nevezni nem más, mint Isten igazságosságának és szeretetének megcsúfolása. Különösen nagy horderejű kérdésnek mondja a kompendium azoknak az ENSZ felhatalmazással indított, álságos módon megelőzőnek nevezett, ám többnyire büntető jellegű háborúknak a morális megítélését, amelyek esetében éppen a nemzetközi közösség ítélőképességével kapcsolatos nehézségek és a háttérben meghúzódó hatalmi vagy gazdasági érdekek miatt merülhetnek fel alapos kételyek. Aligha kétséges ugyanakkor, hogy a háborús fenyegetés még nem múlt el az emberiség életéből, ami indokoltá teszi fegyveres erők létezését, és indokolja azt is, hogy az egyes államok polgárai törvényes keretek között katonai szolgálatra, vagy azzal egyenértékű polgári szolgálatra legyenek kötelezhetők. Alapvető viszont leszögezni azt, hogy még a jogos erőszak alkalmazása vagy az arra való késztetés esetén is biztosítani kell a humanitárius jog rendelkezéseit, az pedig teljesen egyértelmű, hogy egész nemzetek etnikai, vallási vagy nyelvi csoportok eltüntetésének kísérlete, Isten és az egész emberiség ellen elkövetett büntet, és mindazokat, akik az ilyen bűncselekményekért felelősek, törvényes keretek között felelősségre kell vonni, hozzátéve ehhez azt, hogy a felelősség alóli mentesülés nem lehet a jövőben az erősebb, a győztes privilégiuma. Külön nyomatékkal szól a dokumentum a nem fegyverekkel, hanem nemzetközi szankciók révén vívott háborúk alkalmazásában kívánatos körültekintésről és mértékletességről, valamint a leszerelés és a nemzetközi fegyverkereskedelem kérdéséről. Így követeli a tömegpusztító fegyverek megsemmisítését, a különösen embertelen és alattomos fegyverek, például taposó aknák alkalmazásának tilalmát, és azt, hogy szűnjön meg az egész régiókban bevett gyakorlat, amely serdületlen gyermekkatonák alkalmazásával vívja meg a maga háborúit vagy polgárháborúit. Utolsóként a terrorizmus kerül szóba, amelyet a dokumentum egyértelműen a gyűlölet, a halál, a megtorlás és a bosszú eszközeként ítél el, ám arra is figyelmeztet, hogy a nemzetközi terrorizmus jelensége nem függetleníthető azoktól a hatalmi, politikai, ideológiai okoktól, amelyek a világban előforduló igazságtalanság számtalan formáját táplálják, és amelyek leleplezése és megszüntetése nélkül a terrorizmus elleni harc jelszava maga is agresszív háborús szándékok leplezésére szolgál. A szöveg külön kitér arra az esetre, amikor a terrorista önmagát és tettét Isten nevében értelmezi, hiszen ha egyeseket mártíroknak neveznek, akik egy terrorista akció elkövetése közben vesztették életüket, ezzel magának a mártíromságnak az a fogalma definiálódik, amely azoknak a tanúság tétele, akik azért adták az életüket, hogy ne mondjanak le Istenről és az ő szeretetéről, és nem azért a cselekedetükért lesznek mártírokká, hogy Isten nevében ölnek. Mindezek ellenében az egyház azt tanítja, és arra figyelmeztet, hogy valódi béke csak megbocsátás és megbékélés által lehetséges. A kölcsönös megbocsátás az, ami nem helyezi hatályon kívül az igazságosság követelményét, és még kevésbé zárhatja el az igazsághoz vezető utakat. Az igazság és igazságosság éppen ellenkezőleg a megbékélés előfeltételét jelenti, és érvényesíti az ember békéhez való jogát, amelyet önfeláldozással, könyörülettel, irgalmassággal és szeretettel vagyunk, lehetünk, leszünk képesek megélni. A béke témájának tárgyalása természetesen vezet át az ember és természet közötti megbékélés ügyének vizsgálatára, hiszen ma ezen a területen is pusztító háborúnak vagyunk tanúi. Ez nem más, mint a közbeszédben, a társadalmi dokumentumokban is csak a közelmúltban megfogalmazott kérdéskör, a környezetrombolás, az ökológiai egyensúlynak az emberi tevékenység következtében beálló megbomlása, a természet világába való mértéktelen és felelőtlen emberi beavatkozás drámai következményeinek felismerése, a környezet és természetvédelem globális, az egész emberiséget érintő jelentőségének meglátása. Természetesen az emberi tevékenység minden történelmi korban képes volt sebet ütni a természeten, a környezeten. Ezek a sebek azonban többnyire gyorsan behegettek, és helyreállt az öko és bioszféra egyensúlya. Az utóbbi fél évszázadban azonban másként alakult a helyzet. Az első figyelmeztetések arról, hogy a modern civilizáció és gazdaság világméretekben túlterheli és visszafordíthatatlanul tönkreteszi a természetet, az emberi élet feltételeit, az 1960-as években érkeztek, amikor maga a világ a korlátlan gazdasági és műszaki fejlődés, az atom és űrkorszak mámorában élt, és ezekre a jelzésekre kevesen figyeltek oda. Fordulatot hozott a Római Klub nevezetes 1972-es jelentése a növekedés határairól és veszedelmeiről, és megfogalmazódtak az első, a környezet védelméről, megóvásáról szóló tudományos, majd ideológiai és gazdasági programok. A következő évtizedekben egy súlyos ökológiai válság kibontakozásának újabb és újabb tüneteire, a nyersanyagok, energiahordozók fogyatkozására, a termőföldek, a vizek és a levegő elszennyeződésére, fenyegető klímaváltozásra derült fény, de világossá vált, hogy ha nem következik be döntő szemléleti és gyakorlati változás az ember és természet viszonyában, Földünk ökológiai egyensúlya végletes és visszafordíthatatlan módon megbomlik, és az emberiség rövid idő alatt feléli, vagy elpusztítja azokat a nem pótolható javakat, amelyeket a teremtő és a teremtett természet biztosította számára. Kedves hallgatóim! Időnk lejártával itt szakítsuk félbe a társadalmi tanítás rendszerének áttekintését, amit legközelebb folytatunk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.